lenne nekem is egy hirdetnivalóm a járványhelyzettel kapcsolatban. A Szombathelyi gyülekezet ezt eddig nagyon pozitívan kezelte, és ezért meg szeretnének dicsérni benneteket. Tényleg a különböző lépések, fokozatokban mindig nagyon elővigyázatosan, komolyan vettétek azokat a dolgokat, amiket az egyház javasolt, és ezt én nagyon értékelem. Ezzel egyben nagyon sok gyülekezet zárva van jelenleg, talán olvashattátok a hírhálóban is, aminek főleg az az oka, hogyha egy gyülekezetben fertőzések jelentek meg, néhány gyülekezetben akár ilyen gócpont is alakult ki, ott javasolt az egyház, hogy legalább egy vagy akár két hétig is zárjanak be, hogy ezt megelőzzék, vagy hogy ne terjedjen tovább. A bizottságban felmerült egy következő javaslat, hogy ezt mi próbáljuk megelőzni, és arra gondoltunk, hogy jó lenne, hogyha bevezetnénk az FFP2-ös maszk használatát, ami sokkal nagyobb védelmet biztosít. Tudjuk, hogy elég sokan már beoltották magukat, de ugyanakkor vannak olyanok, akik nem, és ezen is semmi gond. De szeretnénk, hogyha egymásra figyelve, hogy ezt is bevezetnénk a következő szombattól kezdve. Ennek megsegítése érdekében arra gondoltunk, hogy rendelünk egy nagyobb mennyiségben ilyen maszkot, mivel hogyha többet rendelünk, akkor olcsóbban is jön ki, és akkor akinek ez gondot jelent, hogy ezt beszerezni, akkor majd lesz itt a gyülekezetben. Ennek ellenértékét akár be is lehet tenni a kosárba, talán egy ilyen 500 forint környékén lesz, hogyha így többet rendelünk, már nem emlékszem pontosan az összegre. Úgyhogy az is lehet, hogy otthonról hozzuk, az is lehet, hogy majd itt találunk, és akkor azt használjuk, de szeretnénk ezzel is még inkább vigyázni egymásra, és megelőzni azt, hogy akár arra is sor kerüljön, hogy be kelljen zárjuk a gyülekezetet. Tudom, hogy nem annyira kényelmes ennek a használata. Én, amikor prédikálok innen előről, akkor leveszem, hogy könnyebben érthető legyek, de ugyanakkor én is szeretném használni, meg fogom használni a szünetben, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk. Talán még annyit tennék hozzá, hogy a szünetekben majd figyeljünk arra, hogy szellőztessünk ki. Tehát a szombatiskola után nyissuk ki az ablakokat. Most alapból olyan a fűtés rendszer, hogy a falak is melegek, tehát annak kell lennie, hogy ki fogjuk nyitni, nagyon hamar vissza fog melegedni, tehát hogy ez nem lesz akadály ebben a téli időszakban is. A mai témánk egy olyan téma, amit én nagyon szeretek, és nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témakörrel, sok könyvet is olvastam, erről sok prédikációt készítettem. Mégis egyre jobban rájövök, hogy egyre többet foglalkozok vele, hogy milyen keveset tudok erről a témáról, és ez nem más, mint az imának a témaköre. Ma az imának egy olyan vetületéről szeretnék beszélni, ami talán a legnehezebb témák közé tartozik, így az imával kapcsolatban, és ez nem más, mint a megválaszolatlan imák kérdése. Ha őszintén szembenézünk ezzel a kérdéssel, akkor el kell ismerjük, hogy sok olyan imánk van, ami megválaszolatlanul maradt. Akárhogyha arányosítjuk, akkor lehet, hogy több azoknak a száma, amelyekre nem érkezett válasz. Ugyan saját életünkben, vagy akár más személyek életében. Imádkozunk olyan betegekért, akik nem gyógyultak meg, és néha akár el is kellett temetnünk őket. Munkahelyért, amit nem kapunk meg, Isten védelmért, és mégis baj történik velünk. Voltak bizonyos vágyaink, elképzeléseink, amiben kértük Istennek a segítségét, és mégsem kaptuk meg. Vannak fiatalok, akik imádkoznak, hogy megfelelő házastársat találjanak, és tudok olyanról, aki már hosszú évek óta imádkozik ezért, de még mindig egyedül van. Imádkozunk békességért, akár a családban, vagy máshol, de még mindig konfliktus van. Imádkozunk menekülésért egy nehéz helyzetből, és nem jött a szabadulás. Vagy ott vannak a rossz tulajdonságaink, amelyek ellen küzdünk, és kérjük Istennek a segítségét, de még mindig jelen vannak az életünkben, és sorolhatnánk ezt a listát olyan dolgok, olyan imáknak a sokasága, amikre nem érkezett meg a válasz. Ezek közül lehet, hogy vannak olyanok, amelyeket könnyebben elengedünk, könnyebben elengedtünk, de vannak olyanok, amelyek még mindig ott vannak a lelkünkben, és sok kérdést vetnek fel. Nem tudjuk őket megmagyarázni. És főleg azért nehéz megérteni, mert a Bibliában rengeteg ígéret van azzal kapcsolatban, hogy Isten meghallgatja az imákat, nem? Kapásból tudnánk párat sorolni, én is hoztam egy párat. A Máté evangéliumából a 21. fejezet, 21. és 22. verse. Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha hegynek azt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Vagy ott van a Máté evangéliumának 18. fejezete. Bizony, mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Márk evangéliumából. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És sorolhatnánk a bibliaverseknek a listáját. Mégis a meg nem hallgatott imák jelen vannak az életünkben. És egyesek számára akár komoly akadályt is jelenthet, és valamilyen szinten aláássák az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Sőt, szerintem akár a leghűségesebb keresztényeknek, vagy adventistáknak is a megválaszolatlan imák valamilyen szinten próbára teszik a hitünket. Felmerül bennünk ez a kérdés, hogyha Isten elmondja, hogy ő a mi barátunk, akkor milyen barát az, akinek hatalmában állna megmenteni vagy meggyógyítani valakit, és annak ellenére, hogy nagyon komolyan, hittel kérjük az ő segítségét, mégis úgy tűnik, mintha passzív szemlélődőként nem tenne annak érdekében, hogy megváltozzon az a bizonyos helyzet. Úgyhogy ilyen értelemben akár a háborúk, a betegségek, a természeti katasztrófák és sok olyan dolog az életünkben, ami történik, az mind egy-egy ilyen kérdőjel, és főleg az imával, az imának az ígéreteivel kapcsolatban. Tehát be kell látnunk, hogy nem egy könnyű kérdés. Nem lehet csak olyan gyorsan legyinteni egyet, vagy egy gyors választ adni, és ennek ellenére fontos, hogy foglalkozzunk vele. Hogyha olyan elvárásaink vannak az imával kapcsolatban, amelyek nem megfelelőek, azok ahhoz fognak vezetni, hogy csalódjunk. Ezért fontos, hogy tisztább képet lássunk úgy Istenről, mint az imádságról. Hogyha nem lesznek hamis elvárásaink az imával kapcsolatban, amik ha nem teljesülnek, akkor csalódunk, akkor talán jobb vagy nagyobb bizalmunk lehet Istenben. George Orwell író azért könyörgött gyermekkorában egy bentlakásos iskolában, elkeseredetten könnyek között, hogy éjszaka ne vizeljen az ágyba. Viszont a legtöbb esetben nem érkezett válasz az imáira, és ezért mindig kikapott. Úgyhogy egy idő után ez az író a hit utolsó szikráit is elveszítette. Egy angol szkeptikus megpróbálta ilyen tudományos módon elemezni az imádságot, és vette az anglikán egyháznak az imakönyvét, és felfedezte, hogy ebben a könyvben, imakönyvben van például egy könyörgés a brit uralkodó hosszú életéért. Ezután összehasonlította az uralkodóknak az élethosszát az emberek átlag életkorával, és arra a megállapításra jutott, vagy azt látta, hogy annak ellenére, hogy rengetegen imádkoznak az uralkodókért, mégis ők, vagy az ő életkoruk alacsonyabb, az átlag életkorral rendelkeznek. Tehát annak ellenére, hogy az angol hívők által naponta összesen több milliószor elmondott imának, imát mondtak el, úgy tűnt, hogy semmiféle hatása nincs. A kutatását kiterjesztette és ellenőrizte, vagy vizsgálta, hogy a papok, vagy a misszionárusok életkora, vagy élethossza hogyan alakul, és azt találta, hogy nem feltétlenül van különbség a papok, misszionárusok élethossza között, annak ellenére, hogy értük is sokat imádkoznak. Sőt, úgy találta, hogy a misszionárusokat ugyanolyan eséllyel szenvedhetnek hajótörést, kaphatnak el trópusi betegségeket, vagy élhetik erőszakos támadások, mint bárki más, hiába imádkoznak, értik olyan sokan. Amúgy ez a kutató, ez a Darwinnak volt az unokatestvére, tehát azért tudjuk, hogy Darwin is milyen elméleteket gyártott. Viszont ez a kérdés, ez mardos bennünket és az emberiséget is. Az egyik téves hozzáállás az az lenne, hogy azt mondjuk magunkról vagy másokról, akiknek Isten nem válaszol az imáira, hogy hát nincs hite, vagy kevés hite van. Ez például akkor nagyon érdekes, hogyha egy bizonyos ügyért az egész gyülekezet imádkozik, vagy akár szinte az egész egyház. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor ezek szerint senkinek sincs hite a gyülekezetben, vagy az egész egyházban. Tehát nem olyan egyszerű rámondani egy-egy megválaszolatlan imára, hogy hát azért van, mert mondjuk nincs hite az illetőnek. Mi van, hogyha egy másik családban imádkoznak, és ott meghallgatja Isten, akkor nekik több hitük volt? Például ma temetnek el egy 40 éves ember, testvér, aki 4 gyerekes apuka volt, és mégis meghalt. És sokan imádkoztak érte, tudom, hogy a gyülekezetből is, mert elküldtem ezt e-mailben. Ennek ellenére nem történt gyógyulás, és ezek kérdések előtt nehezen tudunk választ adni. Amikor valaki boldogan meséli, hogy csodásan életben maradt egy repülőgép balesetet követően, akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal, mondjuk több száz ember, akik meghaltak abban a balesetben. És valószínűleg, hogy ők is olyan buzgón imádkoztak a segítségért, a szabadulásért, a megmenekülésért. Egy férfi számára, aki elveszítette a feleségét, sovány igaz lenne az, hogy hát volt egy túlélő. Igen, de az ő felesége meghalt. Tehát meg kellene tanulni alázattal imádkozni. Hálával, de nem diadalittasan, hogyha a mi esetünkben Isten válaszolt. Együttérzően, de nem manipulatívan, tiszteletben tartva az imának a különleges voltát. Ha megnézzük, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy Isten nem válaszol az imáinkra, akkor több okot is találhatunk. Azok mellett, amit már említettem, vannak olyan esetek is, amikor lényegtelen dolgokat kérünk. Például vannak olyanok, akik azért imádkoznak, hogy Uram add, hogy süssön a nap a foci meccsen. Miközben a helyi gazdák azért imádkoznak, hogy a Jóisten küldjön esőt, mert talán már régóta nem esett, és nagyon szükség van rá. Vagy hiába fohászkodik utolsó kétségbeesésében az a diák, aki egész héten nem tanult, és azért imádkozik, hogy a vizsgán mégis ötöst kapjon. A börtön lelkésznek gyakran bevallják az elítéltek, hogy csak olyankor szoktak imádkozni, amikor félnek a lebukástól. És ezzel valamilyen szinten Istent hát így be akarják vonni a bűnös cselekedeteikben. De a Bibliában is találunk olyan eseteket, amikor a tanítványok olyan dolgokat kértek, mondhatnám, hogy butaságokat Istentől, amiket egyértelműen nem lehetett összeegyeztethető jellemével, és nem is válaszolt meg. Például a Péter kért egy érdekeset, amikor fenn voltak a megdicsőlés hegyén, akkor mondta Jézusnak, hogy építsünk itt hajlékot, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Ízsnek. Vagy Jakab és János az édesanyjukon keresztül kérték azt, hogy Jézus biztosítson nekik egy előkelő helyet az ő országában. Talán így el tudom képzelni, hogy Jézus így meg is csóválta a fejét, amikor ezt kérték tőle, és válaszolt, hogy hát nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugyanez a két tanítvány egy másik esetben bosszusomtól átutatódva kérték, hogy bocsásson tüzet arra samaritánus falura. De Péter is kérdemelt egy kemény fedést, amikor vissza akarta tartani Jézust a szenvedéstől, arra, ami várt Jézusra, és Jézus így válaszolt neki, távozz tőlem, Sátán, nem Isten dolgaimra gondolsz, hanem az emberekére. És azért érdekes ez a válasz, mert részben magyarázza azt is, hogy miért téves bizonyos imáknak a tartalma. Mégpedig az, hogy öncélúak, hogy nem Istennek a terveihez, a jelleméhez igazodik, nem állnak összhangban Isten természetével. Ezt a Jakab apostol 4. fejezetében is olvassuk, a 3. versben. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Vagy egy más fordításban, hogy élvezeteitekre, saját javatokra használjátok azt. De a Biblia egyértelművé teszi, hogy nem csak maga az ima, hanem az, ahogy kérjük, és igazából az imádkozónak a hozzáállása is elmaradhat a válasz. Több helyen megjelenik az, hogy ha bűn van az életünkben, és ahhoz ragaszkodunk, abban élünk, az is egy akadályt képezhet az Istennel való kapcsolatunkban, az Istennel való kommunikációban. A Zsoltárokban olvassuk a 66. Zsoltár 18. versében. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Vagy az Ézsaiás proféta könyvében ott több mindent is felsorol. Az első fejezet 15 és 17. versei. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Hát Isten kijelenti, hogy nem csak a lelkiségünktől függ az, hogy ahogy ő válaszol az imára, hanem még akár ilyen szociális jellegű kérdések is, hogy hogyan viszonyulunk a szegényekhez, az árvákhoz, az özvegyekhez, hajlandóak vagyunk-e segíteni nekik, vagy a Malakiás egy másik helyen hozzátesz egy pár gondolatot. Ha valaki kizsákmányolja alkalmazottait, nem osztja meg az élelmét az éhezőkkel, azaz kockáztatja, hogy Isten nem fog válaszolni az imádságára. Persze itt megegyezném, hogy ne azért kezdjünk el jót tenni, hogy szegényeken segíteni, hogy akkor ezzel elérjük azt, hogy Isten válaszoljon. Ez nem így működik, de ugyanakkor egy figyelmeztetés. Példabeszédek könyvében is találunk hasonló gondolatot. Aki bedugja a fülét a szegény kiáltására, nem hallgatják meg, ha majd ő is kiált. Amúgy ismerős számunkra ez a gondolat, hogy nem lehetünk úgy jóban Istennel, hogyha embertársainkkal nem vagyunk jóban. Persze, ne legyen ez egy önző dolog, ezt ismétlém újból, hogy hát azért kezdünk el, hogy akkor majd Istentől kapjunk valamit. Még egy érdekes gondolatot találtam a Péter apostolnál, ugyancsak így az ima kapcsán, hogy még milyen feltétele van. Arra buzdítja a férjeket, hogy figyelmesen és tisztelettel bánjanak a feleségeikkel, hogy az imádságaiknak ne legyen akadálya. Lehet, hogy ismeritek, valószínűleg ismeritek ezt az igét, a Péter első levelében a 3. fejezet 7. verse. Talán el is olvasnám, mert egy nagyon érdekes gondolat, hogy még ezt is feltételként említi. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Tehát érdekes, hogy Isten mennyi mindenhez köti, de ez talán egyértelmű, hogyha vesszük az imádkozásnak a lényegét, az Istennel való kapcsolat. És ez tényleg csak akkor működhet, hogyha engedjük, hogy átformálja az életünket, és engedünk az ő jelenlétének a mi életünkben, enélkül hiába való, hogy most csak kérésekkel forduljunk Istenhez. János apostol úgy foglalja össze az imádság és az életünknek az összefüggését. Akármit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat tesszük, amik kedvesek előtte. Van egy másik fajta akadálya is, vagy egy másik fajta imatípus, amelyet lehetetlen megválaszolni, és ez nem más, mint az ellenmondásos imádságok. Ha veszünk egy konkrét példát, hogy mondjuk van egy munkahely, és 10 imádkoznak azért, hogy megkapják azt a munkahelyet. Hát lehetetlen, hogy mind a 10 igennel igen választ kapjanak, tehát hogy egy valaki meg fogja kapni, és a többi 10 az nemleges választ fog kapni az imádságára. Vagy régebb a keresztény országok, amikor hadakoztak egymás ellen, akkor az egész ország imádkozott Isten védelmért, és hogy ők győzzenek. Hát most melyik országot hallgassa meg Isten? Ha az egyiket meghallgatta, akkor automatikusan a másik nem kapott választ az imájára. Ami az is érdekes kérdés, és elgondolkoztam ezen, hogy mi lenne, hogyha Isten minden imánkra úgy válaszolna, ahogy azt elmondjuk. Ezzel egyrészt Isten átadná az irányítást nekünk, és talán felruházna egy olyan hatalommal, amellyel nagyon könnyen vissza tudnánk élni. Hogyha a történelmet nézzük, akkor azok az emberek, akik majdnem teljesen korlátlan hatalomra tettek szert, hát szörnyű, milyen pusztításokat végeztek az emberiségben. Mi lenne, hogyha a keresztényekkel ilyen módon kivételezne Isten, és hát nem lennének betegségek a keresztények körében, soha nem veszítenék el a munkahelyüket, nem érné őket baleset, és sorolhatnánk, hogy ez milyen hatással lenne úgy a keresztény közösségre, úgy a rajta kívülálló embereknek a csoportjára. Ha erre a kérdésre esetében nézzük az izraelitákat, amikor jól ment sorsuk, akkor mindig elbizakodottak, büszkékké váltak. Ha viszont Isten bizonyos csapásokat vagy nehézségeket engedett meg az életükben, akkor mindig megalázkodtak, megtértek, Istenhez fordultak. Tehát nagyon sok minden van a háttérben. Én mindenképp arra jutottam, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. És ez egyben alázatra is tanít. És arra is, hogy ne ítélkezzek. Ne süssem senkire azt a bélyeget, hogy hát lehet, hogy van valami az életében, és azért nem válaszolt Isten. Vagy nem imádkozott eléggé komolyan. És találhatunk különböző okokat, hogy hát igen, azért nem válaszolt Isten. De hogyha megnézzük a Bibliát, akkor a Biblia is tele van megválaszolatlan imákkal. Mózes miután olyan hűségesen szolgálta Isten 40 éven keresztül a pusztában, mégis volt egy félrelépése, és bármennyire könyörgött Istennek, Isten nem válaszolt arra kérésére, hogy ő is bemehessen Izrael népével a Kánaán földjére. Próbálta Isten rávenni, hogy gondolja meg magát, és tudjuk, hogy volt olyan eset, amikor úgymond ezt megtette Isten, de a saját kívánsága kapcsán nem történt semmi. Dávid király egy héten át feküdt a földbe borulva, étlen szomjan, és könyörgött Istenhez, hogy ne hallja meghalni az egyszülött fiát, de a bűnének következményeként a kérése megválaszolatlan maradt. Az Ószövetség nagy profétái vagy főszereplői, Mózes, Jób, Jónás, Illés könyörögtek azért, hogy Isten vegye el az életüket. Szerencséjükre mondom így, Isten nem hallgatta meg az imájukat. De talán a legnagyobb példa az lehet Jézus, aki imádkozott azért, hogy ha lehet, Isten vegye el tőle a keserűségnek a poharát, és nekem keresztül mennie mindazokon a dolgokon, amiket tudta, és igazából ezért jött, de volt egy pillanat, amikor azért imádkozott, hogyha lehetséges, vegye el Isten pohárt tőle, Isten mégsem tette. Tehát a Bibliában sok olyan ima van, amit nem válaszolt meg Isten, és nem könnyű megérteni, hogy hol a határ. Egyrészt a szabad akarat, másrészt az isteni gondviselés, vagy az isteni közbelépés között. Továbbá számításba kell vegyük a bűnnek a jelenlétét, és ennek a következményeit, amik ezen a földön uralkodnak. Úgyhogy én arra jutottam, hogy a megválaszolatlan imáknak a kérdését rá kell bíznom Istenbe. Egyedül az ő végtelen bölcsessége tudja kibogozni az életünknek a szálait. Gondolkoztam azon is, hogy ha megmutatná Isten, hogy mennyi mindennel függ össze a kérésem, és hogy mennyi következménye lehetne, és mennyi különböző módon teljesülhetne, hogy talán az agyam összeroppanna attól a tehertől, és nem is tudnám felfogni ezt az egészet. Tehát be kell lássuk, hogy bármennyire is szeretnénk megérteni, hogy nem fogjuk tudni átlátni ezt az egészet. Így olvassuk Ézsaiás proféta könyvében. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És itt jön a képbe a bizalomnak a kérdése. Tudunk-e bízni Istenben? Három kérdést írtam fel magamnak. Tudok-e bízni Istenben, hogy eléggé bölcs? Tudok-e bízni Istenben, hogy eléggé szeret? Elhiszem-e azt, hogy törődik velem? Ha igen, akkor el tudom fogadni, hogy vannak olyan imák, amire nem kapok választ, de rá tudom bízni Istenre. Teljes szívvel tudom majd azt mondani Istennek, hogy legyen meg a te akaratod. Amen. Zárás előtt megosztanék veletek egy pár gondolatot, amit egy lelkipásztor könyvében találtam. Egy ilyen gyakorlatias dolog az imával kapcsolatban. Néhány szempontot ajánl azzal kapcsolatban, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy helyesek az imáink. És ilyen kérdéseket javasol, amiket tegyünk fel magunknak egy-egy ima kapcsán. Mit szeretnék igazán? Konkrétan fogalmazok, vagy csak általánosságokat mondok? Megadhatja Isten ezt a kérést? vagy ellentétes a természetével? Megtettem-e azt, ami az én részem? És ezt a példát említő, vagy úgy imádkozom a súlycsökkentésért, hogy közben nem diétálom. Milyen kapcsolatom az Istennel? Beszélő viszonyban vagyunk-e? Kié lesz a dicsőség, ha megkapom, amit kérek? Isten érdekeit tartom-e szem előtt? Valóban azt akarom-e, hogy válaszoljon erre az imára? Néhány szempont, amit felteltünk magunknak egy-egy ima kapcsán, és talán segít abban, hogy átgondoljuk, hogy mi az, amit kérünk Istentől. Remélem, hogy ezek a gondolatok segítettek nekünk. Őszintén megmondom, hogy még nagyon nem értem ezt a kérdést, és úgy érzem, hogy fontos, hogy tovább is foglalkozzunk ezzel. De talán, amivel zártam, ez a legfontosabb, az Istenbe vetett bizalom. Kérdések maradni fognak, de bízunk-e Istenben, hogy kellően szeret ahhoz, hogy a legjobbat tegyünk értünk. Amen.
Befejezésül énekeljük el a 298-as ének első 3 verszakát.
Alázattal hajtunk fejet előtted. Köszönjük szépen az imának a lehetőségét, és azt is, hogy olyan sokszor válaszoltál az imáinkra, olyan sok tapasztalattal áldottál meg, és megmutattad, hogy szeretsz, gondot viselsz rólunk. De ugyanakkor Istenünk, sok olyan imát mondtunk el, amire nem érkezett válasz, és nem igazán értjük, nem látjuk a teljes képet, nem tudjuk pontosan, hogy egyes helyzetekben miért nem tettél semmit, vagy legalábbis mi így érzékeltük. Segíts Istenünk, hogy megvizsgáljuk az életünket, hogyha bennünk van valami olyan, ami miatt ez nem valósulhatott meg. Kérjük, hogy segíts fejlődni. De ugyanakkor te adj nekünk elfogadást, hitet és bizalmat te benned, hogy szeretsz, hogy legjobbat akarod, és amikor nem válaszolsz, akkor is életünk dolgozol. Segíts Istenünk, hogy bízzunk benned teljes mértékben, és elfogadjuk azt is, amikor csendben vagy. Köszönjük, hogy ebben segítesz, köszönjük, hogy segítesz, hogy alázatosan forduljunk hozzád és másokhoz is, és vezetsz bennünket. Jézus nevében kértünk. Amen.
Most befejezésül énekeljük el a 4-5-ös verset.
Jézus Krisztusnak kegyelme maradjon mindannyiunkkal. Amen.